A kiemelt témánk ma az újrakezdés, a karrierkezdés. Nyilván a kettőt nem érdemes összemosni, de van közös nevező, illetve van nagyon sok közös ebben a két témában. A mai vendégem Szűcs István, karriertanácsadó, szervezetfejlesztő. Ne titkoljuk el, hogy nagyon régi barátok vagyunk. Szevasz, Szücsi!
Szia, Viktor! És üdvözlök minden szabad esőt!
Júj, de szép beköszönés. Hát igen, mondjuk erről te a szóviccekről is eléggé híres vagy, remélem, hogy ma fog eszedbe jutni, szórakoztat bennünket ilyen két agyféltek és szóviccekkel. Na jó, de nem ezért hívtalak ma meg, azt ugye te is tudod. Az első és talán legfontosabb kérdés, vagy átfogó kérdés az az, hogy ma mi a helyzet a munkaerőpiacon, mivel szembesülnek azok, akik karriert kezdenek, tehát a 20-as éveik elején járnak, és mi van azokkal, akik újra kezdenének, ami egyébként viszonylag gyakori 30 felett.
Nos, az a tapasztalatom, hogy rátérjünk ne a tekére, hanem a bullyingra, mert elég nagyot lehet tarolni. Szóval úgy néz ki jelenleg a munkaerőpiac, hogyha...
Strigulázok.
Jó van, sok lesz a rovásomon a végére. Szóval, hogyha a munkaerőpiacot nézzük összhelyzetben Magyarországon, még mindig az jellemző, hogy 2013-14-től elkezdődött, hogy alapvetően a legtöbb területen munkaerő hiány van. Azaz azzal küzdenek a cégek, hogy nem tudnak annyi embert fölvenni, mint amennyi kéne nekik, nagyon elhúzódnak a toborzási folyamatok, illetve hát nagyon sokszor az is előfordul, hogy azzal találják szembe magukat a cégek, hogy egyszerűen elcsábítják, elvadásszák a már ott dolgozó munkatársaikat.
Egyébként itt hallottam már például a vendéglátóiparban, hogy vannak olyan éttermek, ahol egyébként érzékelhető is mondjuk a felszolgálásnak a minősége, ahol adnak arra, hogy tréningelik az érkező pincéreket, majd néhány hét múlva, amikor már megtanulták az alapfogásokat, akkor beül egy néhány étteremmel arrébb lévő étterem tulajdonosa, és egyszerűen csak elcsábítja, rendel egy ételt magának, és megkérdezi, hogy szia, itt mennyit keresel, és mondja, hogy X, és mi lenne, hogyha X plusz N összeget keresnél nálunk. És így, ez egyébként nem urbán legenda, hanem ez egy létező jelenség.
Hát igen, azért beszélek róla, mert létező jelenség nem csak a vendéglátásban, hanem multinacionális vállalatoknál, nagyvállalatoknál, KKV szektorban, bármilyen üzleti vagy ipari területen. Ez egy nap mint nap lévő jelenség, ennek két fő ága van az én tapasztalatom szerint. Az egyik az, hogy ha valahol szeretnének fölvenni egy magasabb szenioritású embert, tehát mondjuk egy ilyen legalább egy 5 plusz év tapasztalattal, ezek az emberek valahol most dolgoznak, nem munkanélküliek, tehát következésképpen valahonnan el kell csábítani őket. Ez az egyik, és akkor ilyenkor tesznek egy ajánlatot, ami nyilván a jelenlegi csomaguknál, amit keresnek a munkatársak nagyobb. A másik pedig, ami eléggé feltűnő, az, hogy pláne most, hogy mindenki egy kicsit meg van ijedve a recessziótól, a válságtól való félelemtől, nagyon sokszor van ugye szinte minden álláskeresőnek, vagy legtöbb álláskeresőnek egyszerre azért több kiválasztási folyamata is fut párhuzamosan, több helyre jár interjúra, több körbe, és nagyon sokszor tapasztalom most, hogy elfogadják az első ajánlatot. És
félelemből?
Biztonságkeresésből, és utána pedig az történik, hogy adott esetben, hogyha közben befut egy másik ajánlata párhuzamosan futó kiválasztási folyamatból, akkor próbaidő alatt ugye bármikor indoklás nélkül felmondhatnak, és felmondanak, és elmennek a jobb ajánlathoz.
Akkor bocs, nem ide. Még mielőtt tovább lépünk, lehet, hogy nem te vagy a megfelelő ember, akit erről megkérdezek, de talán találkoztál a jelenséggel, hogy ez etikailag mennyire, vagy morálisan mennyire ingoványos ez az átcsábítás. Tehát, hogyha ez egy szokássá vált, akkor ez vajon meddig lehet ez egy tendencia, vagy mikor lehet ezen ténylegesen azt mondani, hogy ez egy ciki dolog, és inkább ne csináljátok.
Hát olyannyira találkoztam vele, hogy pont tegnap beszéltem erről az egyik ügyfelemmel, aki azzal hívott föl, hogy a folyamatunk eredményeképpen sikeresen elhelyezkedett, ráadásul egy olyan helyre, ahol nagyon szeretett volna dolgozni, és egy pár nap után fölhívott, hogy hogy nem biztos, hogy mégis ez lenne a legjobb hely neki, és hogy mit gondolok arról, hogy átmenjen valahova. Nála abban a speciális helyzetben azt mondtam, hogy valószínűleg az egy 2-3 nap nem alkalmas arra, hogy eldöntse, illetve hogyha úgy gondolja, az egy kérdés, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi lenne ettől jobb hely. És erre azt mondta, hogy hát ezt nem tudnám megfogalmazni. Etikailag nyilván ez egy nagyon kényes kérdés, mivel én nagyon sokat dolgozom az álláskeresőkkel is, tehát a jelöltekkel is, én nagyon meg tudom érteni őket, hogy, hogy adott esetben most egy biztonságosabb ajánlatot elfogadnak, ami az első, és utána megérik bennük az a gondolat, hogy ha jön egy jobb ajánlat, akkor azt választják. Ugyanakkor én ezt mindig alaposan át szoktam velük beszélni, mert hogy nem csak a csomag, tehát nem csak a BR, meg a prémium, meg az autó, meg a laptop, meg ezeknek a minősége fontos, hanem egyáltalán az is, hogy a karrier ívében ez a hely, ahol most van, mit tud adni, illetve milyen cégen belül előrelépési lehetőségek vannak, illetve mi az, amit ő meg tud tanulni, illetve hogy milyen maga a csapat, amiben dolgozik, mert ez egy különlegesen fontosan dolog a tapasztalataim szerint.
Milyen érdekes, hogy behoztál ezt a plusz juttatások témakört, és ez szintén izgat, valószínűleg találsz rá választ az ügyfeleid között, amikor arról van szó, hogy van egy vállalási ár, vagy van egy bér, az egy dolog, és van, hogy milyen juttatás, és milyen minőség. Tehát most, hogyha az egyik cég, nem tudom, egy Ford Fiesta-t ad, egy ugyanarra pozícióra a másik cég ad egy egyes BMW-t, akkor ez egy váló ok lehet, vagy egy döntés befolyásoló tényező lehet, hogy mindegy, hogy mi az a cég, az egyik az ilyen jogkurtot, a másik meg olyan jogkurtot árul, de nekem fontos az, hogy milyen autóval járok.
Az a tapasztalatom, hogy ez kevés embernél, ez egy kevés embernél döntési szempont ez. A szempontrendszerben benne van, de emiatt csak nem fognak úgy dönteni, hogy másik helyre mennek át, pláne azok, akik nálam vannak karrier tanácsadáson, mert velük azért nagyon tudatosan elemezzük azt, hogy az a hely, ahova pályázik, egyáltalán pályázon-e, és ha pályázik, akkor az a hely mire lesz jó neki. Akár még abból a szempontból is most már az internet segítségével nagyon sok helyről lehet információt gyűjteni, már akár arról is, hogy milyen ott a szervezeti kultúra, vagy milyen a cégen belüli, akár vertikális, akár horizontális továbblépési lehetőség. Akár az, hogy milyen szoftveres tudást ott tudod felszedni magára, akár az, hogy mennyire szexi a cég, tehát mennyire nagynevű, vagy mennyire piacvezető cég, ahol, ami hogyha bekerül mondjuk egy 4-5 éves munkatapasztalat onnan az önéletrajzába, akkor az a továbbiakban nagyon jól jön. Tehát, hogy azt látom, hogy erre vevők a klienseim, hogy tudatosan kezeljék ezeket a tényezőket.
Még ugyanide, amikor eldöntik azt, hogy hová mennek, ez a döntés mennyi idő alatt tud megszületni? Tehát amikor mondjuk egy ilyen dilemmába kerül egy pályaválasztó, vagy egy karrierkereső ember, akkor nálad, amikor eljut hozzád magával, nem tudom, a kérdéseivel, a kríziseivel, akkor ez mennyi időt vesz igénybe ez a döntés? Akár csak egy ilyen helyzetben, mint amit most említettünk.
Uh-huh. Ebben van különbség. Nagyon sok mindenben, ahogy mondtad, hasonlóság van, akár abban egy pályakezdőnek mit és hogyan kéne csinálni ahhoz, hogy megtalálja az első olyan helyet, ahol élvezettel tud dolgozni. Ebben nagy hasonlóság van egy olyan embernél, aki 15-20 éve dolgozik egy területen és egy másik területet keres, de ebben azért van különbség. Egy pályakezdőnél mindenféleképpen megvan a nyomás, hogy szükséges elhelyezkedni, mert szükséges a bevétel. Viszont egy olyan embernél, aki 10-15-20 éve dolgozik, akár egy cégnél, vagy nem is egy cégnél, de egy területen, ott már egy nagyon hosszú folyamat szokott ez lenni, nekem az a tapasztalatom. Tehát akár évek is eltelnek attól ponttól kezdve, amikor először érzem a vasárnapi rántott hús húsleves kombónál, hogy nehezen tudom megenni, mert már feszül a gyomrom, vagy összeszűkül a gyomrom, mert hétfőn be kell menni, addig, amíg valós döntés meg elköteleződés lesz.
Az előbb beosztad az online jelenlétét egy cégnek, illetve azt, hogy egy állás körül mennyi információ topzódik ahhoz, hogy tudjon dönteni az álláskereső. És akármennyire is beszéltük korábban, hogy ez már nagyon régen volt, amikor nem volt ilyen információ áramlás, de például az információnak a mennyisége, például az, hogy online mennyi információhoz jutsz hozzá, ahhoz képest mondjuk, ami volt 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, ahhoz képest a cégek sokkal több energiát kell, hogy beletegyenek abba, hogy találjanak megfelelő embereket?
10 pár évhez képest sokkal-sokkal többet.
Tehát kell az, hogy milyen benefit jár egyes állásokhoz.
Hát nem csak a benefit, hanem ugye van ez a szép szitja magyar fogalom, hogy employer branding, ugye a munkáltatói márka is ennek az építése. Tehát nagyon-nagyon fontos itt a 21. század munkaerőpiacán, hogy azok a cégek, akik az igazán tehetséges embereket szeretnék maguknál tudni, azoknak igenis kell energiát, időt és nagyon sok pénzt fordítani abba, hogy felépítsék azt akár már az ott dolgozóknak az elégedettségét, annak érdekében, hogy ott maradjanak. Akár azért is elég sokat kell dolgozniuk, hogy elég szexik legyenek azoknak, akiket maguknak szeretnék tudni, legyenek ezek pályakezdők vagy szeniorok. És hogy ennek csak egyik része azt, hogy milyen csomag lehetőségek vannak, de hogy néz ki az irodaház. Most már egy nyakra főre vannak irodaház szépségversenyek Magyarországon.
Micsoda? Irodaház szépségverseny.
Igen.
Ezek tehát, online néz ki dolgok,
a, hogy néz ki az iroda? Hát vannak itt felkért komoly szakmai zsűri, tényleg belső építészekkel, hozzáértő szakemberekkel, akik pontozzák ezt, és utána a cég erről kommunikál, akár a LinkedIn oldalán, akár a Facebook oldalán, akár a honlapjára kiteszi, mert ez is egy nagyon fontos szempont. Tehát egy pályakezdőknél, illetve azt gondolom, hogy ilyen mondjuk egy 30-40 évkor között is nekem az a tapasztalatom, hogy ez egy nagyon fontos szempont tud lenni, hogy egyáltalán mi az a tér, amibe beülök, ugye, hogyha nem home office-ból dolgozom, ami szintén egy nagyon fontos, tehát a Covid óta egy nagyon fontos döntési szempont lett az, hogy egyáltalán milyen rugalmas a cég abból a szempontból, hogy hány nap home office-t enged mondjuk egy héten.
Erről még egyébként nincs egy ilyen standard álláspont, hogy a home office káros, nem káros, jót tesz, hatékony, nem hatékony. Tehát, hogy erről még cégek egyáltalán kommunikálnak?
Hát minden cégnek megvan ezzel kapcsolatban a saját tapasztalata. Ami azért más, mert mondjuk egy nagy vállalatnál, ahol több ezer ember dolgozik, ott azok a közvetlen középvezetők mondjuk, akik operatívan irányítják a munkatársakat, az ő hozzáállásuk nagyon fontos ebben, hogy mennyire hiszik el, hogy ha valaki home office-ból van, akkor az nem azt fogja jelenteni, hogy fényesre sikálja a lakást, és közben a különböző taskokkal és feladatokkal nem foglalkozik, hanem igenis dolgozik. Minden cégnél azt a tapasztalat, hogy megvan már egy tapasztalat, és ehhez képest próbálják meg belülni azt, hogy mennyi home office-t engedélyeznek, vagy egyáltalán be kell lemenni az irodába, mert én nagyon-nagyon sok olyan irodát látok, ahol tucatjával, vagy akár százasával is állnak egy-egy nagy egybet irodatérben az üres munkaállomások, mert a cég azt mondja, hogy megbízom bennük annyira, hogy eldöntetik, hogy egyáltalán beszeretnének-e jönni, vagy nem.
Igen, amikor ebben az a nehéz kérdés, hogy bízik meg a cég egy új munkavállalóban, egy új kollégájában.
Igen, de hogy mondjam...
Próbálja ezek, az evés, vagy hogy?
Hát a proving, egyrészt igen, másrészt itt nyilván van egy úgynevezett másik jelentősen régi magyar szó, az onboarding folyamat. Tehát, hogy a cégeknél nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél pontosabb, átláthatóbb legyen az a beilleszkedési folyamat, amivel az új kollégákat fogadják. Akár kapnak egy-egy személyes mentort, akár megvan az, hogy a hét egy-egy napján, mondjuk az első hónapokban milyen szoftvert ismernek meg, vagy milyen társosztályon dolgozó kollégákkal ismerkednek meg, vagy milyen folyamatokba kerülnek, vagy lesznek belátással lépésről lépésre, és ez egy átlátható journey már a legtöbb cégnél, hogyha nagyvállalatokról, multinacionális cégekről beszélünk, és ebben, hogy mondjam, itt az egy kicsit a cég is ki tudja ismerni a munkatársat. A döntési lehetőség mindenkinél megvan, nekem legalábbis a legtöbb cégnél megvan, hogy még ahol nagyon sokat lehet home office-ba lenni, vagy akár korlátlanul, ott is megvan az a döntési lehetőség, hogy valaki azt válassza, hogy az irodában dolgozik. Mert nagyon sok embernek fontos az, hogy elmenjen otthonról, ez bekeretezze a napját.